stafétabot átadás, ez nagyon sok vállalkozásnál hoz nagy változást és negatív változást. Ez nagyon keves. Én most már elég régóta vagyok riporter, meg újságíró, sok céggel, cégtulajdonosa ügyvezetővel beszélgettem. Ott is, ahol több generáció van. Vannak nagyon klassz élményem, és láttam már nagyon sok mindent, ami nem sikerült. Mi a titka? Hogy kell átadni jól egy céget? Már itt nem erről van még szó, értem.
Nekem nagy szerencsém van, mert a nagyobbik fiunk az egyetemen tanít. Illetve egyik legnagyobb élménye volt, amikor Bence vette át a summa cum laude master diplomáját a közgázon, a bátyja tanította, és amikor ment ki, úgy helyezkedett, mint oktató, hogy összeölelkezett a két gyerek. Hatalmas élmény volt. Ilyen szempontból nem volt vita, mert sok családnál vita van, hogy ki fogja továbbvinni a céget. Ez az egyik vita. Másik vita az, hogy senki nem akarja továbbvinni a céget.
Hát látja azt a melót, meg látja azt az életet. Igen, amit
és sajnálom, kaptam. Több barátom van így, hogy elmúlt 70 éves, nem tudja tovább odaadni élete munkáját, és nem tudja abbahagyni, gőrizik 16-17 órákat naponta, hogy
föntartja. Hát nem akarja veszni, látni, amit fölépít.
Élete munkáját ott hagyja. És nálunk ilyen szempontból jó, mert...
Azt a kifejezést, azt megmagyarázzátok, hogy jól mondom, hogy prokosítani? Az mit jelent?
Igen, ez amikor a jutott összeállítunk, akkor szoktuk ezt alkalmazni, hogy van egy desztináció, amit még azt kitaláljuk, hogy menjünk ide, csináljunk egy utat X országba, X régióra, és hogy tudjuk azt úgy megcsinálni, hogy egy prokós út legyen belőle. Tehát egy olyan típusú program legyen belőle, amit az utasaink megszoktak. És a dolog szépsége, hogy ezek a prokósított utak, ezek olyan gyakorlatilag, ahogy mi is csinálnánk. Tehát amúgy csináltunk most észak-amerikai utakat Amerikai Egyesült Államokban. Máshogy csináltunk, mint bárki más Magyarországon. De úgy állítottuk össze, hogy például én vagy édesapa megcsinálná.
De mit lehet másképp csinálni? Hát értem, hogy lehet millió terület, lehet millió nemzeti park, nem tudom micsoda, folyó, épület, bármi más, nem tudom, rezervátum, de mitől más? Mi a más benne?
Két példát mondok, az amerikai példákat. Csináltunk úgy nyugati partot, hogy nem megyünk el Los Angelesbe. Mindenki elmegy, hogy hát oda el kell menni. Voltunk SK mindenket ott, megnéztük, azt mondjuk, nem. Mi ezt a prokosított változatot, a saját szánk íze szerint úgy csináljuk, hogy mi nem megyünk el, mert szerintünk nem éri meg. Keleti part. Úgy csináltuk, hogy vonattal megyünk föl New Yorkból Niagarába. Senki más nem csinálja, de megint csak mi bejártuk, elmenni kocsival, és láttuk, hogy ez így nem jó.
Tehát valami fűszer, mint a konyhára maradék ennél a konyhai hasonlóknak.
Nem azt nézzük, hogy akkor itt van öt iroda, így csináljuk mi is így. Nem. Épp ellenkezők. Itt van öt iroda, na mi biztos, hogy nem így. Csak miben lesz ez más, miben lesz ez szerintünk jobb? Miben lesz az, ami azt mondjuk, hogy igen, ez a különlegessége.
Hol van a kockázat ebben? Azt most nem is kérdezem, mert aztán nem lesz idő, hogy az árat hogyan rakjátok össze ennyi bizonytalan körülmény között. Tehát azt most, de lehet, ha lesz idő, akkor még mondjátok meg. De mi benne a kockázat?
Minden.
A busz,
mondok egy példát,
de mi?
Két nappal ezelőtti történet. Indokínába ment 35 főnk. Reptére odaérünk, élvennyeles vietnámi vízummal, kitalálták, hogy mégse jó, a Katár kitalálta. És ott álltunk, hogy mit csinálunk az emberekkel.
Jött a telefon, vagy jött a
mail? Már jött konzul, nagykövet, minden félistenek kis túlzása, hogy igazolják azt, hogy a rendes, hivatalos vízumunk az jó. A katárosoknál valami nem volt jó a rendszerben. Perceken múlott, de szó szerint perceken múlott, hogy a társaság egy része az nem maradt Budapesten, miközben teljesen jó volt. Vietnamban, mint késavajon úgy mentek át.
Azt mondtuk, hogy 11 ezer ember, ugye többi 11 ezer ember volt. 22-ben, most már kezdek elveszni számomat. Ülnék egy íróasztalnál, meg három monitornál, és akkor legalább egy gépen, vagy két gépen, vagy három buszon, vagy öt buszon éppen mozognak, ugye? Az embereitek, nem? Az klassz lehet.
Úgy szoktam mondani.
Vezérkari állás.
Úgy szoktam mondani, hogyha nem hív az idegenvezető, az a jó. Ha megcsinál a telefon, akkor mindig megdobban a szívem, mert hát, általában az éjjj, mert valami probléma van, hogy mekkora a probléma.
Igen, de ez valóban így van, tehát nyáron, hát ott nem is 2-3, hanem inkább olyan 12-13, vagy még több út van egyszerre úton, és hát a nagyszámok törvénye, hogy időnként megcsörren a telefon. Ez a szezonnak a sajátossága, tehát hogy a feleségem már tudja, hogy nekem soha nincs kikapcsolva a telefonom.
Hát szerintem nem is egy telefonod van, nem tudom, de ha csak egy telefonod van, akkor nagyon ügyeset csinálsz valamit. Akkor megkérdezem mégiscsak, ezt a pénzt hogy rakjátok össze? Hogy lehet azt most megmondani, hogy mibe fog kerülni? Vagy tavaly hogy lehetett megmondani ilyen árrobbanás, mert hogy mibe fog kerülni? Hogy kalkulálok árat ebben? Hogy szolgáljátok ki az ügyfeleket?
Itt is azért az előre tervezés az sokat segít. Tehát ha az ember időben lefoglalja a szállást, időben leszerződik vele, akkor legalábbis euróban per dollárban megvan már az ár. Nyilván ott az árfolyam az még mindig ott van kérdőjelként, de azt meg le tudja az ember banki ügyletekkel fedezni, tehát akár határidős ügyletes, ott vannak erre már megoldások, hogy érdemi nagy kockázaton legyen az embernek. A közlekedési költség az egy olyan, amit nehezebb egy picit kezelni, nyilván repülőjegyet lehet előre venni, tehát az megint egy könnyebb dolog valamelyest, az autóbuszos...
De akkor el is kell tudnom adni azt az utat.
Így van, és akkor itt jön a dolog, hogy melyik kockázatot választom. Igen. Az értékesítési kockázatot, hogy megveszek 30 jegyet és eladjam, vagy az árkockázatot, hogy nem veszem meg, de lehet, hogy elszáll a fapados légitársaságnak mondjuk a repjegyára, vagy akár a nemzeti légitársaságot is mondhatnám. Tehát sok tényező van, és nyilván van, amit meg nem tud sehogy az ember felügyelni, vagy koordinál. Tehát mondjuk egy üzemanyagár, egy gázolajár, hogy mennyibe kerül majd júliusban a buszoknak a tankolása.
Ezt ki tudja.
Meg őszinték vagyunk, valamikor bukunk az úton. Igen. Tehát nem igaz, hogy mindig minden út nyereséges. Van, amelyikkel nem nyereséges, vagy azért, de ha jelentkezett mondjuk egy számot 23-25 fő, akkor azt mondjuk ezeket elutasztatjuk, mert ez készül rá. Nem csinálhatom meg vele azt, hogy azt mondom neki, egy hónap az útindulásért, vagy két héttel.
Hát, meg, amit én mondtam, hogy nem, tehát hány évet hallok, nem telt meg a repülés, akkor lemondták a tavaly nyáron, egy csomó, sok ilyet lehetett hallani.
Az egy kezem elég, hogy tavaly hány útunkat mondtunk le. És azt is hónapokkal előtte.
Igen, annál rosszabb nincs, azt hiszem, mint hogy valamit...
És inkább bevállaljuk, hogy egy-kettő mínuszos, benne van.
Hát és ezt hogy tolerálják az utasok? Az is egy érdekes kérdés. Hogy változott a közönség, a rajongó 30 év alatt? Ezt főképp tőled kérdem. Biztos, hogy én azt gondolnám, bocsánat, ez a prekoncepcióm, hogy 30 éve könnyebb volt engem kiszolgálni. Most már sok mindent érintettünk ezen a tett. Most már talán sokkal nehezebb. Mire vágyik? Miben más a mostani utasod, mint 30
más,
éve?
Más az igénye az utasnak. Régebben éjszaka utazott, vagy haza, vagy oda is, meg haza is. A félpanzió nem volt elterjedt, tehát reggeli, azt utána csomagból eszünk. Most már a buszoinkon meg van tiltva a buszon történő étkezés. Úgy is megállunk.
Nem ebédel. Burul ki a főtt tojás már Budaörösti, vagy nem tudom, meg a fasírt.
Ötletetlen
fasírt szag volt minden buszon egyébként 20 éve, 30 éve. Ez meg van tiltva?
A buszon étkezés. Kulturált utazáshoz azt mondom, hogy jó, perecet, vagy kekszet, vagy valami csokit, de ne álljon neki ott a lefagyasztott csonkát ott.
Na, ez nehéz lehet azért. Ezt át kell vinni, ezt a
küszöbet. Ezt át kell vinni. Igen. De aki ebbe él és látja, hogy sokkal kultúráltabb, nem morzsa az egész busz.
De meg nincs büdös, legfőképp, tehát ott hagyma is szokott lenni a vég.
Tehát ha valaki ezt látja, hogy megfelelő, akkor örül, hogy kultúrált körülmények között utazik. Jó buszokat alkalmazunk, tehát ez is egy fontos szempont.
Mennyi a törzs közönség? Az most akkor érdekel, mert ha ezt nekem nem engedsz főtt tojást tenni a buszon, akkor viszont, ha én azt szeretem, hogy nem esznek mellettem főtőst, meg fasítottak.
Én szívesen lennék.
Igen, de hogy mennyi a törzs közönség, akkor az nagyon magas lehet az a szám, aki újra és újra titeket választ, nem?
Itt a utazás tekintetében nyilván van, aki minden évben utazik, sőt van, aki minden évben többször is utazik, meg van, aki csak úgy engedheti meg magának, hogy mondjuk két évente. De az biztos, hogy 10 000-es nagyságrend az, aki mondjuk legalább 2-3 évente, most vonjuk ki a Covidot egy picit az időszakból, de 2-3 évente utazik velünk, és a mondjuk úgy a modern szóval a vevő megtartási rátánk, tehát hogy aki utazik velünk, utazik-e majd velünk jövőre, az igen magas. Tehát jellemzően, akik egyszer rákapnak erre ennek a kulturális költözésnek az ízére, és eljönnek egy prokótraveles útra, és kipróbálják azt, hogy milyen a prokósított utazás, ahogy beszéltük, ők jellemzően ezt utána megkedvelik, és utasok maradnak.
Te 34 körül vagy, ugye?
Igen.
A te generációdat, vagy esetleg, nehogy Isten, a fiatalabbakat be lehet tolni ebbe a képletbe? Mert értem, és ezt mondjuk kitaláltam volna, hogy az ezüst korúak, ugye te szebben mondtad, de talán így is jó, a törzs közönség, ha lehet ilyet mondani, persze mindenféle van. Lejjebb lehet menni generációkban? Azoknak valami mást kell már kínálni, máshogy kell kínálni, folyamatosan kell tolni valamit feléjük. Van ilyen tendencia?
Én úgy gondolom, hogy lentebb lehet tolni a mondjuk úgy, hogy az ideális utasnak, az átlagos utasnak az életkorát, de ezzel a 30-as, korai 40-es korosztályal annyi probléma számunkra
hát
van. Így van.
Igen.
És jó az, esetben. Amit mi kínálunk, az nem való egy 3 évesnek, 5 évesnek, de még 8 évesnek se. Őnek a tengerparton a helye. Tehát, hogy vannak nem is egy, nem is kettő utazásról, de aki pontosan ennek a célcsoportnak kínál turisztikai terméket, és ez helyén is van. Amikor van, felnőnek a gyerekek, adott esetben kirepülnek már a családi fészekből, és van mondjuk szabad ideje a felnőtt párnak, na onnantól kezdve már a kulturális kulturális szerintem igen.
Meg olyan ajánlatot kell adni nekik, ami megfogja a fiatalokat. Bence ötlete volt, végigjárta a Caminót, és csináltunk, mi vagyunk az egyetlen utazásod, aki katalógus szintén Caminót hirdet. Az El Camino utolsó, de ezt ő mondja el, mert ő állította össze.
Az El Camino zarándokútnak van gyakorlatilag az utolsó 5 szakasz, ez durván 120 km, amikor hátizsákos gyalogtúrán csináljuk ezt meg. Nyilván nehezebb bizonyos fitséggel, tehát itt azért a fiatalabb generációból is már vannak utasok mindig. Tehát van néhány olyan speciális termék, amit mi is próbálunk, hogy ezeknek a fiatalabb utasoknak is ideális legyen.
Azért nehéz lett prokosítani a Caminót, de...
Prokosítő, megmondjuk, de... hogy prokosított.
Na jó.
Minden van neki foglalva, semmit nem kell gyakorlatilag neki szerveznie, és utána, amikor nem konkrétan gyalogolunk, előtte-utána van városnézés, van buszos kirándulás, tehát van Madrid városnézés, kikömünk az óceánpartra, tehát hogy a 9 napból 5 nap a gyaloglás, a többi az pedig a prokosítás.
És az is akkor úgy, hogy megy az idegen vezető vele?
Gyalogol az idegen vezető vele.
Mm-hmm. Nem együtt.
Tehát éven, az ezt kell ezt kérdezem.
Igen.
Szakaszokat,
ott a hagyjon szakasz, békén, igen. Nem várjon a hűtében, nem úgy hívják, de világos. Ha? Az jó volt, leültünk, talán az első személyes találkozásunk volt. Te a második kérdésed az volt, hogy mi a kedvenc országom, ugye? Nátok ez a beugró? Az autósok lesz, hogy milyen autóval jöttek. Nátok az, ez rengeteget elmondhat rólam, ugye? Vagy bárki, akivel leültök.
Nagyon érdekes az, amikor interjúzhatunk valakit, hogy munkatársnak felvegyük. Mindig meg szoktuk kérdezni, hogy ő mennyit utazott. Mert ténylegesen valamelyest a személyhez szerintem hozzátartozik, hogy ő mely területet, mely kultúrát szereti, merre járt, mi az, hogy én imádom a horvát tengerpartot, vagy én Franciaország szerelmes vagyok.
Akkor arra felé tudjátok használni talán legjobban, nem? Ez is benne lehet akár.
Meg akkor is mutatja, hogy ő mi iránt érdeklődik, hogy neki az kell, hogy nyaralás, vagy neki az kell, hogy mindig új dolog legyen, vagy extrémitás, tehát hogy tényleg annyi helyre lehet már jutni jelenleg, gyakorlatilag kitalálom, hogy Kirgizisztánba szeretnék menni, akkor egy hét múlva fel tudok ülni egy gépre, ami elvisz Kirgizisztánba. Tehát én úgy gondolom, hogy igenis az ember személyiségének egy érdekes faktora az, hogy hogyan utazik és hova utazik.
Meg, hogy utazik-e? Tehát aki nem szeret utazni, nem nagy utazott, nehezebb adja el.
Ha én lennék a tétekben, aki nem szeret utazni, vagy nem utazott sokat, vagy legalább közép mennyiséget, az lehet, hogy nem is jönne nálam szóba. De lehet, hogy pont a vágy van benne, és akkor lehet, hogy meg nagyon jól tudnám használni. Ez sem biztos, hogy ez ilyen fekete-fehér, ez egy árnyaltabb dolog mindenképpen. Van, amire nemet mondtatok, vagy nemet mondtok céges szinten? Ez lehet desztináció, lehet igény, vágy, bármi, ami azt mondjátok, hogy ezt inkább nem. Az extrém szó is szóba került valamilyen módon. Nyilván az emberek lehetősége és vágya is most mindenfélék már.
Minden fajtát nem csinálhatsz. Tehát meg ki kell választani, hogy mi az, ami ebben jó vagy.
Csoportos, kulturális, innen indult.
Nyaralásban nem vágunk bele. Tehát úgy ítéljük meg, hogy ez a nyaralás az nem a mi területünk. Tehát nem akarok versenyezni egy olyan utazásodával, ki 5000 ágyat foglal le, és 5 országba teríti. Nem, mi, ahogy szokták mondani, a munkásabb részét vállaljuk, és vannak speciális desztinációk, amire megint azt mondjuk, hogy vallási turizmus, az is csinálja az, aki ezt csinálja, búválkodás. Csinálja az, aki ezt...
Specialisták.
Igen, és elfogadom, ez egy jó esküvőturizmus. Tehát annyi szegmense van ennek a szakmának.
Igen, de még ha azt mondjuk, hogy kulturális körültözés, ott is van egy-két olyan dolog, amire nemet mondunk. Teszem azt, Velencei Karnevál. Velencei Karnevál annyira nem prokós, mi meglátásunk szerint, hogy inkább nem csináljuk. Tudjuk, hogy van rá igény. Tudjuk,
meg is tudnátok csinálni.
Meg is tudnátok. Volt egy-két csoportot korábbi években csináltuk, mindig teltházas lett. Tehát nem azért nem csinálunk, mert nem telne meg.
Meg nem tudnátok. Igen.
Csak az az élmény, amit ő ott kap, az a tömeg, azt mi nem szeretnénk, ahhoz mi nem szeretnénk adni a nevünket. Inkább azt mondjuk, akkor menjen el a Velencei Karnevára mással, jöjjön a Velencébe velünk nyáron, amikor nincs akkora tumultus, mert nem szeretnénk ahhoz az élményhez adni a nevünket. Tehát vannak olyan, még azt mondjuk kulturális körültözások terén is olyan dolgok, amikhez azt mondjuk, hogy inkább ezt nem.
Ugye ez az egynapos adventek. Nincs egynapos adventünk, csak háromnapos. Egy nap alatt Csak utazol.
Hát nem tudsz átitatódni semmivel, aki az még ez egy más műfaj. Azért mondtam targizó, tehát az arra volt, hogy mentél bőrkabát, és akkor jöttél vissza. Az egy nap volt, hogy nem tudom mennyi, de körülbelül. Ha titeket jellemeznek, akkor mit mondanak? Ha csak egy-két jelző juthatna eszetekbe, külön-külön, azt nem bánnám, ha most nem hallanátok egymást, de vagy az is érdekes lenne, hogy mit szeretnétek, ha mondanának. De most már ezt az egész Prokó ügyet azért körüljártuk. Láttuk azt, hogy mi mozgatja.
Én annak körülnék, ha azt mondanák rólam, hogy nem féltékeny arra, hogy átadja a stafétabotot a fiának, hanem segíti őt. Ennek örülnék, hogyha azt mondanák rólam.